magasztaljuk őt imádságban is. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy vigyáztál ránk éjszaka is. Köszönjük, hogy nem csak a mi álmunkat őrizted itt, hanem az éjszakai túrázókkal is ott voltál, vezetted őket, s hogy épségben visszaérkezhettek. Köszönjük, hogy újra együtt lehetünk. Köszönjük, hogy most különösképpen is rád hallgathatunk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ez a hét arról szól, hogy oda telepedhetünk a lábaidhoz, mint ahogyan annak idején Mária is tette Betániában. És csak rád figyelhetünk, és azáltal, hogy rád figyelünk, megtanulunk egymásra is jobban odafigyelni. Azáltal, hogy rád figyelünk, azáltal megtanuljuk egymást is jobban tisztelni, becsülni, szeretni. Köszönjük neked, hogy már most itt egészen másmilyen minőségű életet élhetünk veled közösségben. Áldunk és magasztalunk azért az ajándékért is, hogy az életünk nem csak addig tart, amíg itt dobog a szívünk, hanem tudhatjuk, hogy van folytatás, és hogy az örökké valóságot veled együtt lehet eltölteni. Köszönjük, hogy ezért hívsz most bennünket, és ezért vonzasz magadhoz szereteteddel, hogy már most itt veled éljünk, és így az örökké valóságban is veled lehessünk. Köszönjük, hogy ezt a jó hírt átadhatjuk másoknak is. Köszönjük, hogy szeretetedet odaélhetjük mások elé is, és kérünk téged, hogy formálj bennünket, hogy ez így lehessen a mindennapokban. Arra kérünk, hogy szent lelkedet most is áraszd ki közénk, és kérünk, hogy a lelkünket, a szívünket is újítsd meg. Munkálkodj bennünk most is, miközben hallgatjuk igédet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, és köszönjük is neked, Urunk. Amen. Pál apostolnak Filemonhoz írott leveléből hangzik most is az ige, és ugyanaz a szakasz. Tehát a 8. verstől olvasom végig a levél végéig. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimosért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszöntéked Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Ennek a mai délelőttnek, illetve napnak az a címe, témája, hogy összetartozunk, De igazából ez írásban úgy szerepel, hogy az össze és a tartozunk szó között van egy zárójel, vagy egy elválasztó jel is lehet az. Szóval tartozunk, összetartozunk. De mi is van e mögött a szó mögött? Igazából most ezen a délelőttön, amelyet itt most a táborunkban utoljára töltünk el ilyen formában, hogy most itt együtt figyelünk Isten szavára, aztán pedig elmegyünk csoportokba és beszélgetünk. Szeretnék a Szentírás alapján átfogó képet adni a közösségről. Hogy mit is tanít tehát az új szövetség a közösségről. Először a közösség szükségességéről szólnék, utána pedig arról, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Sokan is gyakran mondják azt, hogy ők keresztény emberek, és még azt is mondják, hogy imádkoznak, de amikor az kerül szóba, hogy várjuk őket szeretettel az istentiszteletekre, gyülekezeti alkalmakra, akkor elkezdenek arról beszélni, hogy hát igazából ők otthon is nagyon jól megélik a hitüket, és elérkezünk oda, ahogy szerintük igazából nem is szükséges templomba járni. Egyedül is lehetünk jó keresztjének. Nem beszélve arról, hogy ők ismernek olyan keresztény embereket, akik annak mondják magukat, de hát a beszédük, a cselekedeteik, az életmódjuk, az bizony egészen másról árulkodik. És akkor jön a felkiáltás, hogy minek is menjek én akkor igazából templomba, minek is menjek én ilyen emberek közé. Mindehhez azt lehet hozzátenni, hogy sajnos ebben van igazság is. De vajon mi az, amit ezek az emberek, ezeknek a többsége nem ért, nem lát, és nem is kap meg, amíg nem vesz részt a hívők közösségében? Miért szükséges hát a keresztény közösség? A kérdésre keresve a választ, az első fontos gondolat az így hangzik, így lehet megfogalmazni, hogy Isten Krisztus testén, azaz az egyházon keresztül teszi magát valóságossá számunkra. János apostol első levelében olvashatjuk ezt az igeverset. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Hús és vér teremtmények vagyunk mi, akiknek szükségük van arra, hogy Isten szeretetét, kegyelmét, bocsánatát, szentségét valamilyen módon, mégis úgy, hogy az megfogható legyen, tapasztalhassuk. Isten testé lett, mint egy 2000 esztendővel ezelőtt az Úr Jézus Krisztusban. És a Szentírásból az derül ki, hogy a követőitől pedig azt várja, hogy bennük is valamiképpen testet ölthessen. Ezért nevezi az egyházat Pál apostol Krisztus testének. És így hívő testvéreink is gyakran Isten szája, keze és lába a mi számunkra, mint ahogy mi is az ő számukra. Csak együtt lehetünk azzá, ami Isten célja velünk. A keresztény közösség alapja a teremtés történetben keresendő. A Szent Háromság Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, férfivé és nővé. Isten képűségünk elsődleges jelentése pedig az, hogy kapcsolatra teremtett lények vagyunk. Kapcsolatra Istennel és kapcsolatra egymásra. méghozzá olyan kapcsolatra, egységre, szeretet közösségre, amelynek mintája és egyben forrása is a Szent Háromság titkos szeretet közössége. Ezt a mondatot szándékosan még egyszer elmondom, olyan egységre, amelynek mintája a Szent Háromság titkos szeretet közössége. A bűn lényege az, hogy a kapcsolatok megromlottak. Megromlott az ember kapcsolata Istennel, és ennek következtében tönkre mennek nagyon sokszor az egymással való kapcsolataink is. Jézus éppen azért jött el erre a földre, hogy helyreállítson minket. Megdöbbentő, hogy abban az imádságban, amelyet ő a kereszt halála előtt nem sokkal mondott el, és amelyet így ismerünk, hogy főpapi imádság, azért imádkozik, hogy egyek legyenek, és itt rólunk van szó, az ő követőiről, ahogyan mi egyek vagyunk. Vagyis ahogyan ő és az Atya egyek. Vagyis Jézus ez imádságában a mi egymással való szeretet közösségünk forrása és mintája is, az ő és az Atya kapcsolata. Egységünk és a mi szeretetünk, egymás iránti szeretetünk. Igazából a két legnagyobb bizonyítéka az evangéliumnak a világ előtt. És így elérkeztünk oda, hogy a szeretet közösség, az, hogy mi hogyan élünk a gyülekezetben, és a misszió, az mennyire szorosan összetartozik. Éppen ezért imádkozik Jézus halála előtt az ő benne hívők egységéért, hogy felismerje a világ, és ezt most az imádságából idézem, hogy te küldtél engem. Olyan csodálatos meglátni és megélteni azt, hogy Jézus Krisztus, mint megváltó, a szeretetre szabadít meg bennünket. Szeretetre a mindenható örökkévaló Isten iránt, és szeretetre a másik ember iránt. És azzal pedig nem mondok újat, hogy minden ember szeretetre, közösségre, egységre vágyik. Hogyha mi szeretjük egymást, ami a nekünk adatott Szentlélek által lehetséges igazán, akkor mások vonzódni fognak először hozzánk, de aztán majd rajtunk keresztül a szeretet forrásához, mennyei Atyánkhoz is. Aztán, hogy miért van szükség a közösségre, a keresztény közösségre? Azért is, mert keresztény emberként fontos az, hogy egészséges keresztény életet tudjunk igazán élni. És ebben az segít, hogyha mi sokat együtt vagyunk azok, akik ugyanabban az irányba tekintünk, akiknek azonos az értékrendje, és akik ebből következően hasonlóan gondolkozunk, és akik hasonló döntéseket is hozunk adott esetben. A keresztény közösségekben tehát egészséges modelleket kell vagy kellene látnunk. Isten azt akarja, hogy belépjünk az egymással megosztott élet örömébe és áldásaiba. Krisztus arra hív bennünket, hogy megosztjuk egymással mindazt, amit tőle kapunk. Nem csak az anyagiakat, hanem a kézzel nem fogható áldásokat is. Hogy adjunk egymásnak az időnkből, az energiánkból, és közben megtapasztaljuk azt a csodát, hogy a gazdagság nem az, hogy megtartok mindent magamnak, hanem az, hogy másoknak van miből adnom. Az Isten országának a titka és csodája az, hogy nem akkor van több, ha én kevesebbet adok, hanem akkor, hogyha többet szétosztok. Így gazdagodik meg az életünk, hogyha követjük együtt az Úr Jézus Krisztust. Ez a válasz tehát arra, hogy miért is van szükség a keresztény közösségre, hogy tartozzunk ilyen közösséghez, és így éljük meg a mi hívő életünket. A második kérdés az így hangzott, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Ehhez pedig arra szeretném a figyelmet felhívni, hogyha olvassuk az Új Szövetséget, és azon belül különösképpen is a leveleket Pálapostól, vagy akár ott János, Jakab, Péter leveleit, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokszor használja ezt a szót, amikor beszél a keresztény életről, hogy egymást. Ezek között is a legkiemelkedőbb, és a legelső és legfontosabb az az ige, amely magának Jézusnak a szájából hangzott el, és ez nem levelekben van, pontosan ebből fakadóan, hanem János evangéliumában. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És akkor most ezeknek az igéknek az alapján, amely igékben szerepel az egymás szó valamilyen formában, foglaljuk össze egy kicsit ezt, hogy mit is jelent hát akkor a gyakorlatban a közösség, hogy hogyan lehet ezt megélni. Az első, rögtön ilyen buzdítás számunkra az, hogy szolgáljátok egymást. És itt Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében található Krisztus himnuszra szeretném a figyelmet most odafordítani, arra a csodálatos Krisztus himnuszra, amelyben arról van szó, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, vagyis megtartani való gazdagságnak az ő isteni dicsőségét, és ezért önmagát megüresítve, magát megalázva emberré lett, majd pedig a keresztre ment. Miért tette mindezt? Hogy szolgáljon nekünk, embereknek. A szeretete, az irántunk való szeretetre, szeretete szolgálatra vezette. Értünk adta önmagát ott a kereszten. És hogyha megnézzük a Filippi beliekhez írott levélnek ezt a fejezetét, a második fejezetet, annak a bevezető szakaszát is, akkor látjuk, hogy ott éppen a keresztény közösségről, a keresztény közösség életéről ír az apostol, és azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban. És ezután következik ez a csodálatos Krisztus himnusz, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus mi mindent vállalt értünk. Az az indulat legyen hát bennünk, azaz tudjunk szolgálni egymásnak, azaz tudjuk a másikat különnek tartani magunknál. Engedjünk helyet a szívünkben az isteni szeretetnek, annak a szeretetnek, amely nem öntő, nem hiú, nem büszke. Annak a szeretetnek, amely meglátja a másik ember szükségeit. Legyen szó fizikairól, anyagiról, érzelmi vagy egyéb szükségekről. Annak a szeretetnek, amely észreveszi a másik embernek a gondjait, bajait, terheit. Olyan jó, hogy láthatunk erre példákat a mi gyülekezetünkben is, itt ezen a héten is láthattunk, de lehet ebben is még előbbre lépni, lehetünk még készségesebbek a szolgálatra. A következő ige és buzdítás, amit szeretnék kiemelni itt az egymás igékből, az így hangzik, építse egyik a másikat. Többek között lehet itt hivatkozni a Tesszalonikaiakhoz írott első levél 5. fejezetének 11. versére, vagy akár az Efézusi levél 4. rész 12-től 16-ig. A csoportos beszélgetésen esetleg ezeket majd meg lehet nézni, elolvasni, és ezek is támpontot adhatnak a beszélgetésünkhöz. Azt láthatjuk, hogy az épülés képe gyakran összekapcsolódik a gyülekezettel. Mert aki őszintén odafordul Krisztushoz, az növekedni is akar benne. És ennek a növekedésnek, sőt, ennek az együttes növekedésnek, hogy együtt a gyülekezeten belül növekszünk, ennek a képe ez a bizonyos épülés. Hiszen a növekedés az nem magányos, hanem közösségügy a keresztény ember életében. Hát hogyan is lehetne a szeretetben például növekedni, hogyha én csak egyedül akarom megélni a keresztény életemet? És éppen ezért fontos az, hogy tudjuk egymást építeni. Az ige arra hív és buzdít, hogy nem magunkat építsük, hanem egymást. A következő ilyen buzdítás és bátorítás, hogy tanítsátok egymást. Rómaiakhoz írott levél 15. fejezetének 14. verse például. Hogyan taníthatjuk egymást? Akár bibliai meglátások megosztása által. És tulajdonképpen ezt gyakoroljuk itt a csendes héten, a kiscsoportos beszélgetésekben, amelyek másabbak, mint a vasárnapi istentisztelet. De mind a kettőnek megvan a maga helye, a maga szerepe. És hadd tegyem még hozzá ehhez azt, hogy a tanítás az nem csak a lelkipásztorok privilégiuma, hanem gyülekezeti tagként is taníthatjuk, és tanítsuk is egymást. A következő, incsétek egymást. Ez a bátorítás is nem egyszer szerepel az új szövetségben. Hiszen az egymás iránti szeretet és felelősség az magában hordozza az egymás megintését is, hogyha arra szükség van. Az ige arra tanít, hogy ennek szeretetben kell történnie, hiszen nem az a célja, hogy a másikat a sárba nyomjuk, letapossuk, összetörjük, hanem pontosan a megjobbítás szándékával lehet és kell ezt véghez vinni. Olvashatunk ilyet is, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Efézusi levél 5. fejezet 19. verse, ez is az építéshez tartozik. Aztán a következő ilyen egymás igéknek a sokrát úgy lehet összefoglalni, hogy amikor mi irgalmat, kegyelmet gyakorolunk egymás iránt. Hiszen ne felejtsük el azt, amivel kezdtük a hetet, hogy bűnös emberek vagyunk, de olyan bűnös emberek lehetünk az Úr Jézus Krisztus által, akik már a kegyelmet elfogadták, tehát kegyelmet nyert bűnösök. Ez viszont azt jelenti, hogy mi továbbadhatjuk a szeretetet ebben a formában is, hogy tudunk egymástól bocsánatot kérni, illetve tudunk egymásnak megbocsátani. Sőt, mi több, Jakab apostol levelének 5. fejezete 16. versében ilyet is olvashatunk, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Tegnap, amikor ott jártunk az apátságban, akkor a gyóntató szék közelében ugye hangzottak el ilyen beszélgetések, hogy hogy is van ez. Ugye a katolikus egyházban, gyülekezetben, hogy mi történik ott a gyóntató székben, és hogyan történik a gyóntatás. Hát íme látjuk azt, hogy azért valamilyen formában ez a református egyházban is kell, hogy működjön, már csak azért is, mert Isten igében, a Bibliában is olvashatunk ilyet, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. És amikor ezt tesszük, akkor leleplezzük magunkat, ami által igazából mondjuk ki, hogy sebezhetővé, gyengévé leszünk. Levesszük azt a bizonyos álarcot, nem rejtegetjük a valós magunkat. És ez nagyon nehéz. Ez biztos, hogy mindnyájan érezzük, tapasztaljuk. Ugyanakkor mégis fontos. Már csak azért is fontos, mert így tanulhatunk igazi alázatot. És még a másik ember szeretetében is így erősödhetünk. Nyilvánvaló, hogy amikor erről van szó, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, akkor ez leginkább azt jelenti, hogy egy-két hozzám legközelebb álló testvérrel ülök le így, és beszélem meg. És együtt leborulunk, és imádságban odatárjuk mindezt Isten elé, és így kéri az illető, akinek az Istennel való kapcsolatát éppen valamilyen bűn megmérgezi, az ő bocsánatát. De ebben is szabad és kell is segítenünk egymást, amikor ennek helye van. És ehhez azt is hozzá kell még tenni, hogy az a gyülekezet, ahol az embereknek van szabadságuk megvallani így egymásnak is a bűneiket, sokkal kevésbé valószínű, hogy ítélkező, törvénykező, büszke közösségé válna. Szeretném ezen belül még hangsúlyozni azt, ami szintén több helyen szerepel az Új Szövetségben, hogy bocsássatok meg egymásnak. Azért nagyon fontos ez, mert a meg nem bocsátás, a neheztelés, a harag, a keserűség, az megtöri a kapcsolatot. Az az élet helyébe, mondjuk ki, hogy halált hoz. A gyülekezet közösségében a sértődöttség, az emiatti visszavonulás, az elrejtőzés, a megkeményedés, az igazából a Krisztus teste egységének megtörése. Sőt, hogyha az Úr Jézus főpapi imádságára gondolunk, az előbb emlegetett imádságra, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy az ő imádsága és akarata ellen való cselekvés. Ez a közösség megrontása és adott esetben a misszió ellehetetlenítése. És fontos, hogy lássuk, hogy itt nem csak konkrét bántó cselekedetekről vagy szavakról van szó, hanem a gyülekezet lelkületéről. Ugyanis az érződik egy közösségen, hogy ott a szeretet az uralkodó, ott valóban egység van, vagy pedig mindez nincs jelen. Azt nagyon jól tudjuk, hogy egy közösségben jelentkezni fog újra valamilyen formában a bűn. Hiszen amíg itt vagyunk ezen a földön, ebben a testben, addig azért az a bizonyos óember még az újjászületett emberekben is ott van, és ennek következtében még megbotlunk, és mulasztások és bűnök terhelnek bennünket. Ilyen jellegűek is, hogy a harag, megbántódás, sértődés beköltözhet a szívünkbe. De a kérdés az, hogy elég engedelmesek vagyunk-e ahhoz, hogy a sértődöttséget, a keserűséget, azt ne engedjük felnőni magunkban, hanem az Úr Jézus Krisztusra tekintve gyakoroljuk tényleg a megbocsátást. Mindezek alapján azt láthatjuk tehát, hogy a keresztény közösség tagjaként nagyon sok áldásban lehet részünk, nagyon sok ajándékot kapunk. És így lehetünk benne igazán, hogy adunk is, és kapunk is. És itt szeretnék utalni a Filemonhoz írott levélnek arra a részletére, ahol Pál apostol olyat is mer írni Filemonnak, hogy te tartozol, hogy tartoznál is azzal. Olvasom pontosan, azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Azt érthetjük meg igazából az Isten igéjéből, ebből is, de más helyekről is, hogy a keresztény életnek ez egy alapvető vonása, hogy mi adósok vagyunk. Olyan értelemben vagyunk adósok, hogy nagyon-nagyon sok ajándékot kaphatunk a mi Urunktól. És ezeket tovább lehet, és tovább kell adni. És itt ez így vonatkozik Filemonra, de ugyanakkor Pál apostolnak más leveléből az is kiderül, hogy ő saját magára is így gondol, hogy én adósatok vagyok. Például, ha megnézzük a rómaiakhoz írott levelet, akkor ott azt látjuk, hogy saját magával kapcsolatban is ezt mondja, hogy adósotok vagyok én apostolként. Olyan jó lenne, hogyha tényleg itt tudnánk benne lenni a közösségben, hogy nem mindig csak várnánk és elvárnánk dolgokat. Nem mindig csak azt szeretnénk, hogy mások, a többiek tegyenek értünk valamit. Ők vegyenek észre bennünket. Vegyék észre, hogyha valami fájdalmunk van, bánatunk van, rosszul érezzük magunkat, hanem ott lenne bennünk a készség arra, hogy én mit tudok adni, én miben tudok segíteni, én hol és miben állhatok oda a másik mellé. Mert így gazdagodhatnánk, mint közösség is együtt. És erre hív a mi Urunk itt, ezekkel az igékkel is, amelyeknek fontos szava ez, hogy egymást, vagy egymásnak. Hát bárcsak élnénk meg, és bárcsak növekednénk és fejlődnénk ebben, otthon is majd, és bárcsak azok felé is meg tudnánk élni mindezt, akik most nincsenek itt közöttünk, és így az egész gyülekezetünk is olyan közösségé válhatna, amelyben a mi Urunk Istenünk a kedvét lelheti. Ámen. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy veled kapcsolatba, személyes kapcsolatba kerülhetünk. Hadd áldjunk és magasztaljunk azért, hogy ez az egész hét is erről szólhatott, hogy hallhattuk az örömhírt, hogy te keresel bennünket, hogy te be akarsz toppanni az életünkbe, és meg akarsz gazdagítani bennünket. És köszönjük, hogy egymással is közösségben lehetünk, és köszönjük, hogy azt is megérthetjük. És egyre jobban az agyunkba is, és a szívünkbe is bevésődhet, hogy az egymással való közösségünk is akkor lesz egyre elmélyültebb, szebb és tartalmasabb, hogyha a veled való közösségünk egyre meghittebb és egyre szorosabb lesz. Kérünk, hogy Szent Lelked által mindezt tovább is munkált bennünk, és ehhez használd fel most még ezt a délelőtti beszélgetést is. Kérünk, hogy te légy őriző pásztorunk egész nap, délután is, a különböző szabad programokban és este is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Kívánok nagyon jó beszélgetéseket minden csoportnak.